Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Halas Rádió hallgatóit, a mikrofon mögött Mészáros Erikát hallják. Mai vendégem Nagy Kumik Nikolett, edző és fit életmód blogger, és természetesen életmódtanácsokat hoztunk most önöknek. Szeretettel köszöntelek a stúdióban.
Én is köszöntelek, Erika, és a rádió hallgatókat is.
Itt a tavaszin azt gondolom, hogy biztos, hogy nagyon sok hallgató elkezdett már edzeni. Mondjuk lehet, hogy valaki, aki kihagyásban volt a tél után, de hogy már esetleg, hogyha komolyabb programban vagyunk, mit tehetünk annak érdekében, hogyha szeretnék növelni a teljesítményünket, és mondjuk már egy mozgás edzésnek egy bizonyos időszaka eltelt.
Teljesítménynövelésnek azért több lehetséges formája van, illetve több illére, mert azért nem elég csak egy dolgot betartani ahhoz, hogy tényleg hatékony legyen az edzés, és az eredmények jöjjenek szépen egymás után. Mindenképpen, ha már elkezdett valaki edzeni, akkor tudni kell, hogy a rendszeresség az mindenképpen nagyon fontos. Általában azt szoktuk mondani, hogy edzés területén a heti 2 az egy szinten tartást jelent, és a heti 3 edzés az az, amivel már el lehet érni eredményeket, és tudunk fejlődni, egyről a 2-re lépni. Tudjuk azt, hogyha bármiben belefogunk, csak akkor lesz látható eredménye, hogyha azt kitartóan, rendszeresen műveljük. Másik nagyon fontos, hogy a terhelést azt fokozatosan növeljük. Kb. 6-7 az, ami számít egy bizonyos terhelésnek a megszokásában. A szervezet ugyanis egy adott terhelési szintet, intenzitást, azt 6-7 alatt megszokik. És ezért növelni kell mindig azt az adott intenzitást, vagy az edzésnek a nehézségi szintjét. 6-7 után azért mindenképpen ezt ajánlott megtenni.
Akkor azt gondolom, hogy a kitartás talán az egyik szó, amit így ki kell írni a hűtőre, vagy a tükörre reggelente, hogy az azért legyen meg annak, aki szeretné.
Igen, igen, és azért még a terhelés növelésénél azt is fontos elmondani, hogy ne legyünk azért türelmetlenek magunkkal szemben, tehát hogy ne akarjunk rögtön a második vagy harmadik héten már túl nagyot ugrani, mert akkor könnyen összeszedhetünk olyan sérüléseket, ami aztán teljesen kilök minket ebből a ritmusból és ebből az edzésből, úgyhogy mindenképpen a fokozatosságot tartsuk be, de azért 6-7 után mindenképpen növeljük a teljesítményt.
Hol érzi egy ember, hogy az ő teljesítésének eljött mondjuk a határa? Mert ugye ebbe is azért lehet picit túlzásba esni, ugye nyilván, hogyha valaki egy hosszabb távú kihagyás után kezd neki, akkor egyértelmű, hogy mondjuk azt a régi szintet el tudja érni terhelésben, mint amit már előtte is művelt, de mi van azzal, aki mondjuk picit még tovább megy, hol kell megállni?
Ez mindenkinek egyéni. Tehát ez teljesen egyénfüggő. Azért jó, hogyha van mellettünk olyan ember, olyan szakember, aki látja, szakértő hozzáértését kell ilyenkor kérni.
És akkor most nézzük egy picit a női hallgatókat, szerintem ez sok mindenkit érdekel, hát hogyha a bikini alatt nagyon csinosak és szépek szeretnénk lenni, ugye, hogyha már egy jó edzéstervet végzünk, és már rendszeresen is mozgunk, biztos segít, de hogyan tudunk mondjuk egy picit a szálkásítás felé menni, hogy azok a maradék utolsó kis narancsbőrös részek is végleg eltűnjenek rólunk?
Mindenképpen ugye a teljesítmény növeléseinek az egyik pillére még az étkezés. Nagyon-nagyon sok múlik. Az eddigi riportok alapján hangsúlyoztam, hogy az étkezésen bizony 70% múlik, és ez nagyon-nagyon sok. Nagyon fontos az, hogy ha valaki tényleg csinos akar lenni, akkor ne csak az edzéseket nyomja ezerrel. Nem azt mondom, hogy nagyon szigorú étrendet kell követni, mert azért a sanyargatásnak sem igazán van értelme. Egyszer az visszaüt, és akkor az ember nem bírja tovább csinálni, de egy tartható életmódváltással nagyon szép eredményeket el lehet érni, és a heti 3, esetleg 4, kinek mennyi ideje van, ugye, edzés beiktatásával biztosan sikerre tudja vinni. Természetesen, hogyha van hozzá elég türelem és kitartás, mert azért ezek nagyon fontosak.
Hát úgy gondolom, hogy akkor mindenkinek úgy azt mondom, hogy fel kell kötni a nadrágot, mert azért nyáron biztos, hogy jól esik egy nagy grillezés után leülni, és meginni mondjuk nem is tudom, egy pohár sört, vagy bármi olyasmit, ami még hozzáad plusz súlyban. Nos, kedves hölgyek, aki szeretne szálkásítani, és tényleg nagyon csinos lenni, annak ezt most muszáj félretenni, úgyhogy szerintem érdemes ezt az áldozatot meghozni. Beszélgetünk még majd tovább, hogy mit is tegyünk az évszakokkal, az időjárással, hogyan befolyásolja ez a teljesítményünket. Maradjanak velünk!
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Folytatjuk a beszélgetést Nagy Kumik Nikolettel, aki edző és fit életmód blogger, és már adott tanácsokat nekünk, hogy hogyan is növelhetjük a teljesítményünket, mind kell még változtatni, vagy mind kell még figyelni az edzések során, hogy a teljesítményünk valóban megnövekedjen.
Fontos, hogy az edzés során elérjünk egy bizonyos pulzusszám emelkedést, tehát hogy valóban fárasztó legyen számunkra az edzés, mert az edzésen való lötyögéssel, azzal, hogy nem fáradunk el eléggé, nem érünk el kellő fáradtsági szintet, nem is fog jönni a ráható válasz, nem fog jönni az eredmény. Mindenképpen azért ajánlod, hogy fárasszuk el magunkat azon az edzésen, ne csak ilyen jóleső. Persze fontos azért, hogy legyenek regeneráló edzéseink is. Fontos az, hogy az ember ki tudjon kapcsolni azon az edzésen. Nem kell azért teljesen lefárasztani magunkat annyira, hogy még mozogni se tudjunk, és levegőt se kapjunk. Azért legyen meg az a fáradtsági szint, amire a szervezetünk reagálni tud.
Egyébként mi lötyögősek vagyunk szerinted? Tehát hamar úgy csináljuk, hogy ez is belefért, már ez is jó az edzésnek?
Lehetséges, igen. Tehát azért tapasztalom azt, hogyha mondjuk elmegyek egy konditerembe, hogy a hölgyek között sokan vannak olyanok, akik a lelki ismeretük megnyugtatása véget lemennek, és akkor úgy elbiciklizgetünk, el vagyunk a futópadon, vagy valami, illetve sokat beszélgetnek közben, ami azért nagy akadálya szokott lenni a hatékony edzésnek. Sokszor talán segítség lehet, vagy egyeseknek, hogyha társal együtt edzenek, mert esetleg húzni tudják egymást. Tudjuk, hogy hajlamosak vagyunk arra, hogy eltrécseljük az időt esetlegesen, akkor inkább érdemes egyedül, koncentráltan odafigyelni az adott feladatra, és akkor beleadni mindent, teljesen önmagunkat, és akkor az edzésre koncentrálva biztosan hatékonyabb lesz az edzés.
Mire kell még figyelnünk, hogy a teljesítményt szeretnénk növelni? Mi minden jele van a testünknek ezzel kapcsolatban?
Főleg a hölgyeknél jellemző az, hogy túlzásba szokták vinni a kardio edzéseket, és félnek az erősítő, súlyzós edzésektől, a funkcionális edzésektől. Jó magam évek óta súlyzós edzéseket is végzek a kardió mellett, és egyáltalán nem lettem az a bizonyos kétajtós szekrény, amit szoktak ilyenkor mondani, hogy félnek attól, hogy túlizmosak leszünk. Tehát mindenképpen ajánlott a szép tónusos izomzat és testalkat kialakításához a súlyzós edzések beiktatása is a hölgyek számára is, illetve másik része meg, hogy akik súlyzós edzésekben vannak inkább otthon, ők pedig a kardiót szokták jobban elhanyagolni, és túlságosan ráfókuszálnak arra, hogy az erősítés és a súlyok emelgetése, holott azért az állóképesség fejlesztésének is fontos szerepe van, úgyhogy azért az edzés végén egy 15-20 perc kardiót azért mindig ajánlott végezni.
Tehát érdemes ezt a kettőt akkor egyensúlyban hozni, hogy jó hatással legyen a szervezetünkre. Nyilván a teljesítmény növelésben, illetve az edzések során nagyon-nagyon fontos az is, hogy a pihenést hogy végezzük, hogy a teljesítmény növelésben vagyunk, akkor ezt hogyan kell jól csinálni?
Igazad van, mindenképpen nagyon fontos az, hogy adjunk időt arra, hogy a szervezetünk regenerálódni tudjon. Azt tudni kell, hogy edzések során azért bizonyos mértékű károsodása is történik mondjuk a rostjainknak, és ezeknek regenerálódni kell, amik gyönyörűen működnek, tehát így van vagyunk fölépítve, hogy ez működőképes a szervezetünkbe, hisz ez hozza a fejlődést is. De nagyon fontos az, hogy tudjuk, hogyha elkezdünk egy életmódváltást, sokan beleesnek abba a hibába, hogy minden egyes nap és órákat kondiznak vagy futnak. Nem jó, nem tud a szervezet regenerálódni, sérülést okoz magának, és hátráltatja magát a fejlődésben. Azt szokták javasolni, hogy azért egy pihenőnapot mindig tartsunk az edzések között, annak érdekében, hogy valóban elérjük azt a kívánt eredményt, mert különben a túledzettség állapota tud bekövetkezni a mindennapi edzések során, és egy idő után kikészül a szervezet, és nem hogy fejlődni fogunk, hanem még visszafejlődünk tőle.
Szóval érdemes ezt is tudatosan és nagyon odafigyelve végezni, mert át lehet esni úgymond a ló túloldalára. Hát nagyon változékony az időjárásunk mostanában, tehát ez a tavasz azért szerintem sok minden érdekességet hozott. Hogyan tudjuk kihasználni az évszaknak az adottságait? Most itt gondolok a jó részére, mikor azt nézzük, hogy sokkal-sokkal tovább világos van, és valamennyire a szervezetünk is alkalmazkodik ehhez, tehát talán nem vagyunk annyira fáradékonyabbak, meg a több órát talpon tudunk úgymond lenni, hogy ennek a jótékony hatását hogy tudjuk kihasználni, ellenben nyilván majd nem sokára beszélgetünk a negatív részekről is az időjárás változásról.
Mindenképpen azzal, hogy hosszabbak a nappaluk, ugye nagyobb esélyünk van, és nagyobb kedvünk is van ahhoz, hogy sportoljunk és kint sportoljunk. A szabadtéri sportnak ilyenkor sokkal vitalizálóbb szerepe van, sokkal jobban föl tud tölteni, mint esetleg téli, őszi hónapokban egy konditeremben végzett futás. Úgyhogy mindenképpen ajánlom mindenkinek, hogy menjenek ki a szabadba. Önmagában már annak is, hogy az ember kint van a napon, annak is nagyon jótékony hatása van, hogy a D-vitamint szívhatjuk magunkban természetes formában, használjuk ki ezt.
Arról beszélgetünk nem sokára, hogy ez mennyire tud bennünket feldobni, vagy inspirálni annak érdekében, hogy jobban terheljük magunkat, úgyhogy maradjanak velünk, a zene után jövünk vissza.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Az éjszaknak a jellemzői, adottságai és a biológiai változásaink, ezekről beszélgetünk tovább az edzettség függvényében Nagy Kumik Nikolettel, edző és fit életmód bloggerrel. Ugye azt már beszéltük, hogy minél több napsütéses óra van, annál nagyobb kedvünk van mozogni, de mi magunk belülről biológiailag is hogyan tudunk jobb teljesítményt elérni? Szerintem a tavasz ennek egyébként egy nagyon jó kis hónapja, hiszen azért a vitamin háztartásunk itt, nem mondom, hogy rendeződik, de elkezdődik a rendeződés a tél után.
Így van, tehát a táplálkozásnak itt is óriási szerepe van abban, hogy a vitalitásunk helyre rázódjon egy kicsit, ugye a hosszú tél után sokkal nagyobb lehetőségünk van arra, hogy a vitaminkészletünket föltöltsük, és friss idén zöldségekkel, gyümölcsökkel helyre rázzuk egy kicsit a szervezetünket, ezáltal ugye a kedvünket is, ami természetesen a sportoláshoz is sokkal inkább megadja a lendületet.
Te magadon tapasztalod ezt egyébként, hogy jobban megterheled magadat ilyenkor tavasszal? Mert valahogy nem is tudom, ahogy beszéltünk róla, hogy kedvünk is van ahhoz, hogy egy kicsikét jobban megerőltessük magunkat.
Igen, természetesen. Azért ilyenkor az is nagy ösztönző erő szokott lenni az emberek számára, hogy hát jön a nyár. Jó volna azért ugye gatyába rázni magunkat. Több tényezős, tehát az időjárás, a friss zöldségek, gyümölcsök, a napsütés, a nyár közelettel, minden így azért sokkal jobban adja a lendületet.
Mit tegyünk akkor, hogyha egy picit visszanézünk itt az elmúlt hetek időjárására, amikor ilyen borzasztó nagy változékonyságok vannak, azért nem mehetünk szó nélkül el amellett, hogy az óriási frontok rendkívül befolyásolják az emberi szervezetet, és ez igazából kortól nem függ, ugye mondják, hogy a kisgyerekeket és az időseket viseli meg, én azt gondolom, hogy az óriási több mint 10 fokos hőmérséklet különbségek mindenkit megviselnek, akik ezt tapasztalják. Az edzettség szempontjából hogy érezhetjük mondjuk akár az edzettségnek a pozitív hatását ezzel kapcsolatban? Jobban tűrjük, hogyha edzettebbek vagyunk ezeket a változásokat? Hogy tapasztalod?
Jobban tűrhetjük, igen, már önmagában ugye egy téli időszakot is egy edzettebb ember jobban tud elviselni. Hála Istennek tényleg a magunk életéből tapasztalom, hogy az edzés és a helyes táplálkozás nagyon sokat segít abban, hogy elkerüljük a téli időszakban is a betegségeket. Ilyen túlzott, hűvös, hideg, szuttyos időben, ahogy most is ez a májusi hónap volt, sokkal inkább azt tapasztalom, hogy bár a kedvünk erre azért rányomja a bélyegét, ami azért azt is eredményezi, hogy nehezebben mozdulunk ki. Egyén függő az is, hogy ki mennyire érzékeny a frontokra. Én sajnos nagyon, tehát engem brutálisan megviseltek ezek a frontváltozások, és nagyon-nagyon sokat fájt a fejem. Van, akinek ez nem befolyásolja azt, hogy mennyire tud edzeni, vagy mennyire nem. Teljesen egyénfüggő. Mindenképpen azért figyeljük a szervezetünk jelzéseit itt is, tehát a tudatosság, az odafigyelés a saját szervezetünkre, és mindenképpen azért fontos a táplálkozásra odafigyelni ilyenkor is, és a fokozott vitaminbevitelre. Már csak azért is, mert aki sportol, annak egy megnövekedett tápanyag igénye alakul ki, így a vitamin igény is megnövekszik. Tehát fontos, hogy táplálkozással is, illetve hogyha azzal nem annyira sikerül, ugye azért aki diétázik, annak nehezebben szokott menni a vitaminpótlás. Ilyenről megfelelő minőségű, lehetőleg természetes, eredetű étrend kiegészítőket ajánlott használni.
Ugye említetted azt, hogy te magad is érzed a családodon is, ha elég vitamint visznek be, és a táplálkozásra is odafigyeltek, illetve az edzés mennyiség is megvan, akkor könnyebben lehet elviselni mondjuk akár a téli hónapokat. Gondolok itt arra, hogyha valaki azért edzettebb, azért egy, mondjuk egy ilyen nagy frontváltozásnál talán a vérnyomás ingadozás annyira nem zavarja meg, mert azért kiegyensúlyozottabb akár ilyen szempontból is a vérkeringésre. Tapasztaltál ilyet azok között, akik edzeni járnak hozzád?
Én nem tapasztaltam olyasmit, hogy aki esetleg edzeni jár rendszeresen, az a rossz idő a frontok hatására ne járna. Tényleg én a magam tapasztalataiból, a magam példájából tudom elmondani, hogy aki frontérzékeny, akinek a vérnyomása olyan, az nehezebben veszi ezeket az akadályokat. Amúgy, akik tényleg rendszeresen sportolnak, azért jobban bírják a gyűrődést.
Biztatjuk tehát a hallgatókat a rendszeres sportolásra, a kitartásra, a türelemre, és mivel sok-sok zöldségről és gyümölcsről és vitaminokról beszéltünk, recepteket is fogunk ajánlani, hogyha van valakinek főzőcskézni kedve, és tényleg változtatni egy picit a táplálkozásán, most adunk tippeket, a zene után jövünk vissza, maradjanak velünk!
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Jönnek a zöldségek, tippek, receptötletek, folytatjuk a beszélgetést Nagy Kumik Nikolettel. Ilyenkor már azért beindul az igazi zöldségszezon. Mit tanácsolsz, hogy miket is vegyünk, együnk, és hogyan készítsük el, meg egyáltalán féljünk a mirelitől, vagy ne?
Mindenképpen ajánlott ugye idény szerinti táplálkozás a zöldségek és a gyümölcsök területén. Akinek esetleg gondot okoz ezeknek a kiválasztása, ajánlom, hogy interneten nézzenek utána, mert mindent meg tudnak találni. Érdemes akkor így vásárolni a piacon vagy az üzletben. Az idény zöldségeket részesítsük mindenképp előnybe, hiszen a vitaminpótlást is azzal tudjuk a leginkább optimálisan megoldani.
A mirelit zöldségekkel mi a helyzet? Kell tőlük félnünk, vagy használhatjuk ezeket is bátran?
A köztudatban sajnos az él a mirelit zöldségekkel kapcsolatban, hogy ezek károsak, vagy nem jók, nem olyan jó nekik a vitamin tartalmuk, mint egy friss zöldségnek. Egyrészt el kell mondani, hogy sokszor a pultokon, amiket találunk, friss zöldségeket, az a szállítási idő, illetve már a szüret után, ami eltelik, és mire oda kerül a polcokra, és mire megvásároljuk, lehet, hogy még akkor is napok eltelnek, nagyon-nagyon sokat veszítenek a vitamin tartalmukból, tápanyag tartalmukból, úgyhogy a mirelit zöldségektől pedig azért nem kell félnünk, mivel hogy ezeket frissen, szüretelés, mosás, tisztítás után pár perc alatt -18-22 fok közötti hőmérsékleten lefagyasztják. A bennük lévő 60-90%-os víztartalom apró jégkristályokká kristályosodik, és így a sejtfal nem fog károsodni, amikor kiengedjük. Tehát egyáltalán nem kell attól félni, hogy veszítenek ezek a vitamintartalmukból. Persze egy minimális vitaminveszteség azért jelen van, de egyáltalán nem olyan nagy mértékű, mint azt sokan gondolják.
Tehát, hogyha nincs annyi időnk, és egy kis mirelit zöldséget tartunk otthon, az sem baj, mert abból is tudunk finomat főzni. Most viszont nézzünk néhány idény zöldséget, amiből én szemezgettem párat, mondjuk karalábi, új hagyma, új répa, mi mindent tudunk ebből csinálni, ami egészséges.
Mindenképpen azt azért ki szeretném emelni, hogy nagyon fontos a zöldségek elkészítésénél a feldolgozottsági szint. Ugyanis minél jobban egy élelmiszert feldolgozunk, annál inkább fog veszíteni a tápanyag és vitamin tartalmából. Ezért ugye sokszor mondják azt, hogy próbáljuk megkerülni a feldolgozott élelmiszereket. Hát a zöldségekre és a gyümölcsökre is ugyanez igaz, mert mi is bele tudunk otthon a konyhában konyhai sütés-főzés során esni abba, hogy túlzottan feldolgozzuk saját számára. Ezért például azt javaslom, hogy ne pürésítsük a zöldségeinket, hanem próbáljuk minél nagyobb darabokban hagyni, egy krumplit például, vagy zellert, csíkokra vágni, és így megsütni, tepsiben nagyon kevés zsiradékkal, finom fűszerezéssel, hagymával ezeket lehet kombinálni, összesütni, és nagyon finom köretként is akár, vagy főételként is egy húsmentes táplálkozásba be lehet iktatni, esetleg vacsorára tökéletesen megfelel.
Mit tegyünk a krumplival? Szerintem az új krumpli mellett még a diétázók sem mennek el, anélkül, hogy ne nyelnének egy nagyot, tehát nagyon sokféleképpen is finoman el lehet készíteni. Tudsz nekünk ajánlani egy receptet?
Persze, hát az új krumpli az mindig nagy kísértés tud lenni még a diétázók számára is. Bármilyen módon, ahogy a krumplit el tudjuk készíteni, az új krumplival is lehet bánni. Én például jó magam nagyon-nagyon szeretem a zöldséges krumplit. Az szokott nekem lenni a kísértés, mert a zöldséget is nagyon szeretem, az illatát is, és az ízét is, úgyhogy a zöldséges krumplinak annak azért nem tudok ellenállni.
És ezt hogy készíted el? Mert ennek is nagyon sokfajta elkészítési módja van.
Egyszerűen tisztítás után nem főzöm szét a krumplit, tehát azért arra is fontos odafigyelni a főzésnél, hogy éppen puhára megfőzzük, mert hogyha szétfőzzük, akkor annak ugye megint csak nem sok értelme van. A petrezselymet tisztítás, aprítás után minimális zsiradékon picit megfonnyasztom, de tényleg csak azért, hogy egy picit megpuhuljon, és aztán pedig rákeverem a krumplira.
Én ettem egyszer egy olyan zöldséges krumplit, amit egy ilyen nagyon-nagyon rutinos szakácsnő készített el, és az új krumplinak olyan nagy volt a nedvességtartalma, hogy ő nem kockákra vágta, és nem is főzte meg, hanem vékony karikákra szelte, és a hagymán megpirította, és megüvegesítette a krumplit, és az a kicsi lé, amit kiengedett, elég volt, hogy megpárolódjon, és abszolút csak erre dobta rá a zöldségnek a zöldjét, és így volt kész, és ez nagyon különleges variációja, és itt is, ahogy mondtad, nem volt túlzottan feldolgozva, de nagyon finom. Szóval, kedves hallgatóink, itt az idő, hogy ragadjanak serpenyőt vagy fazékat, amiben szeretnék elkészíteni. Jó munkát kívánunk hozzá, és jó étvágyat, nem sokára jövünk a folytatással.
Jól lét. Életmód magazin a Halas Rádióban.
Jöjjenek most az idén gyümölcsök, és természetesen receptötletet is hoztunk önöknek. Nagy Kumik Nikolettel beszélgetünk tovább. Azt hiszem, hogy a szamóca az, ami ilyenkor fókuszban van, és most már igazából bárki bárhol megtalálhatja, mert most van a dömping. Reméljük, hogy itt az esős idő miatt azért marad bőséggel. Mit tegyünk a szamócával? Hogyan tegyük el, hogyha mondjuk akár már lekvárt is szeretnénk készíteni belőle?
Nagyon elterjedt ugye, hogy a szamócához is, mint az összes többi lekvárhoz, nagyanyáink receptjei alapján jó sok cukrot, zselésítőanyagot és mindenféle tartósítószereket használunk. Manapság ugye, amikor az életmódváltás eléggé dívik, azért nagyon sok alternatíva létezik már arra, hogy ezeket helyettesítsük egészséges és lehetőleg diétás módon.
Hogyan és miként tudjuk ezt elérni? Mit ajánlanál, hogy hogyan helyettesítsük a sok-sok cukrot esetleg, vagy ezeket a zselésítőket?
Én azt tartom a legjobb megoldásnak, hogyha cukrot teljesen elhagyjuk, hiszen ugye a gyümölcsnek alapból van egy cukortartalma, és nem a cukortól nem fog megromlani az a lekvár. Lehet esetleg, hogyha mindenképpen kell az a plusz édes íz, akkor természetes édesítőkkel, eritrittel, xilittel, steviával, negyed annyi édesítővel, ezeket taumatinnal, ezt múltkor is említettem már. Ezek mind-mind természetes édesítők, és nagyon kevés kell belőlük, éppen a gyümölcsnek a cukortartalma miatt, és hogyha azt szeretnénk, hogy a lekvárunk besűrűsödjön, akkor mindenképpen tudom ajánlani a pektint, ami természetes növényi eredetű sűrítőanyag, hiszen magában a gyümölcsökben is megtalálható ez az anyag. Nem is kell belőle túl sokat használni. Pektinből például 10 kg gyümölcs megfűzéséhez 60 g bőven elegendő, hogyha tényleg szeretnénk ilyen lekváros állagot, kenhető állagot. Ha már egy picit sűrűbbre szeretnénk, keményebbre vagy vágható dzsemhez hasonló állagúra, akkor úgy szokták ajánlani, hogy 1 kg gyümölcshöz 20-30 g pektint adjunk, tehát ez már azért tényleg nagyon-nagyon sűrű. Mindenkinek azért persze ki kell tapasztalni saját magának, hogy mi az az állag, amit szeretne elérni, de ugye minél több pektint használunk a gyümölcshöz, annál sűrűbb lesz.
Hogyan kell a pektint használni? A gyakorlatban van-e valami eltérés az egyéb sűrítőanyagokkal ellentétben?
A felhasználási módját tekintve úgy kell felhasználni, hogy felrakjuk a gyümölcsöt főzni, például a szamócát megmossuk, leszedjük a csumáját, kicsit botmixerrel össze turmixoljuk, hogy legyenek benne azért ilyen nagyobb darabok is, és felrakjuk főni. Mikor elkezd rotyogni, akkor kell hozzá keverni a megfelelő mennyiségű pektint, amit kimértünk, kiszámoltunk, és 15 perc főzés, rotyogtatás után el is készült. Tehát még ráadásul az a plusz benne, hogy nem kell órákig ott a tűzhely mellett állni, hanem egy ilyen lekvár főzést fél óra alatt meg tudunk oldani, esetleg még az üvegtisztítást, ha beleszámítjuk, akkor 3-4 óra alatt megvan az egész.
Akkor érdemes kipróbálni, kedves rádióhallgatók, mindenképpen. Hogyha pedig finomat szeretnénk enni, és a friss gyümölcsöt nincs szívünk lepürésíteni és lekvárt készíteni belőle, akkor milyen sütit tudsz ajánlani? Mondj nekünk kérlek egy epres vagy szamócás receptet.
Egy torta receptet tudok ajánlani. Epres túró torta, tortáról mindig mindenkinek az jut az eszébe, hogy fú, hát ez milyen nagyon bonyolult, és hogy sok pocsmogolással jár. Megnyugtatom a kedves rádió hallgatókat, hogy ez egy nagyon egyszerű torta recept. Van egy tészta és egy krém, amit külön el kell készíteni, és akkor mondom a hozzávalókat a tésztához. Szükség lesz 200 g zablisztre, sima, apró szemű zappelyhet ledarálva tökéletes használni hozzá, 50 g kókuszsír vagy sima vaj felolvasztva, 40 g holland kakaó, sima cicás kakaó is jó hozzá, nem muszáj hollandot használni, egy darab tojás, egy csomag sütőpor, másfél deciliter tej, ez lehet növényi tej is, egy deciliter víz, és körülbelül két evőkanál édesítő, lehetőleg természetes édesítő legyen. Ezek a tészta hozzávalói, ezt nemes egyszerűséggel mind összekeverjük, és egy 24 cm átmérőjű sütőpapírral bélelt torta formában, vagy egy közepes méretű tepsiben 180-200 fokon csupán 10 percig kell sütni.
Nézzük a krémhez a hozzávalókat.
A krémhez szükségünk lesz 500 ml cukormentes habtejszínre, 450 g túróra, lehetőleg zsírszegény, egy csomag habfixálóra, por alapú édesítőre ízlés szerint én 100 g darált xilitet használtam hozzá, illetve 300-500 g eperre, ez tetszés és ízlés szerinti mennyiség lehet több, lehet kevesebb. A krémet úgy készítjük el, hogy a habtejszínt felverjük, közben hozzáadagoljuk a habfixálót és az édesítőt. A túrót egy villával kicsit összetörjük előtt, hogy ne legyen darabos, majd belekeverjük ebbe a felvert habba. Miután a tésztánk kihűlt, leszedve róla a sütőpapírt, elkezdjük megkenni ezzel a túrós habos krémmel, félig megkenjük, akkor megrakjuk az evernek az egyik felével, hogy benne a krémbe is legyen egy adag eper, majd rákenjük a krémnek a másik felét, és a tortánk tetejét is szépen kirakjuk gyümölccsel.
Ezután hűtőbe kell helyezni, gondolom, a tortát. Mennyi időt kell állnia, hogy fogyasztható legyen?
Természetesen igazából egy óra hossza hűtőben való hűtés után már fogyasztható is.
Hát nagyon-nagyon jól hangzik, ugye a szemem elé képzeltem ezt a tortát, így rétegezve a szamócával és a tejszínnel, úgyhogy kedves hallgatóinkat biztatjuk, hogy próbálkozzanak meg vele, és nem is nehéz elkészíteni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönjük az ötleteket, a tippeket és a tanácsokat, illetve a receptet.
Köszönöm szépen.
Nagy Kumik Nikolett, edző és fit életmód bloggerrel beszélgettünk az elmúlt percekben, Mészáros Erika búcsúzik önöktől, viszont hallásra.